Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A múltkor a nemzetek Európájáról beszéltünk. A mai témánk az európai integráció kulcskérdései. Hadd tegyem hozzá, az európai integráció keresztény és magyar szemmel. Kérném szépen, a múltkor odáig jutottunk el, hogy az integráció és dezintegráció, az összekapcsolódás és szétbomlás hogyan jelentkezett a történelemben, és milyen káros hatásokkal járt, és eljutottunk oda, hogy az első és a második világháború pusztításai után újjá kellett építeni Európát. Ha most a kulcskérdéseket végigvesszük, akkor az első rögtön Európa kettéosztása, kettéosztottsága. 1947-48-ban vasfüggöny ereszkedett le Európára. Több mint 1200 kilométer hosszan Nyugat-Európa az egyik oldalon, Kelet-Közép-Európa a másik oldalon. Németország egyik része is ugye a nyugati oldalra került, Nyugat-Németország, és Kelet-Németország pedig ugye államilag a szovjet megszállás jövezetből 1949-ben lett NDK, és a másik oldalon NSK, és ez az állapot állt fenn 40 évig. Kérném szépen, az adott helyzetben, tehát Közép-Európa kényszerűen kimaradt, az integráció tulajdonképpen nyugat-európai integráció volt, és a kelet-közép-európai országokat pedig nem egymással integrálta, hanem a maga érdekei szerint irányította a Szovjetunió, annak rendelte alá. Volt egy keleti integráció is, KGST-nek hívták, ilyen eufemisztikusan, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Hát ugye ebbe volt a keleti blokk beépítve szovjet érdekek és Moszkva utasításai szerint. Na most beszéljünk Nyugat-Európáról, hogy hogyan is bontakozott ki az Európai Egyesülés kontinensünk nyugati felében. A múltkor említettem a Schumann tervet, ugye művészet szerető emberek, önök is, én is. Kérném szépen, ugye a két kulcsfigura Robert Schumann és Jean Monnet volt. Robert Schumannt, a zeneszerző Schumannt írjuk kétennel, és a politikus Schumannt, az integráció egyik atyát egyennel. Monnénál könnyebb megjegyezni, de ott meg fordítva van, ugye az integrációs Monnet a Jean Monnet, és kétennel írjuk, és a festő Claude Monnet ugye pedig egyennel. Most kérem, Schumann, francia külügyminiszter fogalmazta meg tervében a Montanunió létrehozását. A múltkor említettem egy gondolatát, amely szép gondolat volt, fizikailag is lehetetlenné kell tenni egy német-francia háborút, és minden európai háborút a jövőben. Hát ugye ezt úgy lehet megtenni, hogyha a hadviselés és a gazdaság működtetése szempontjából az akkor két legfontosabb szektort, a szén és acélipart közös ellenőrzés alá helyezik. Ez meg is történt, és az európai szén és acélközösség létrejött. És ennek jó működése kapcsán rájöttek arra, hogy 1957-ben Rómában március 25-én aláírt római szerződéssel létrehozták az európai gazdasági közösséget. Kérném szépen, annyiszor halljuk, ugye, európai gazdasági közösség, európai közösség, európai unió, hát hogyan is alakult és milyennek a tartalma? Az európai gazdasági közösség, mint a nevében is benne van, a gazdaság összes szektorára kiterjedt, és gazdasági téren igyekezett előmozdítani az integrációt. Az európai közösség az annyival több, hogy magában foglalja külön a Montánuniót is, és az európai külpolitikai törekvéseket. És az Európai Unió, az pedig az európai közösségnek a jogfolytonos folytatója, tehát immár 1993. novembere óta beszélünk Európai Unióról, hát ha korábbi történelmi könyveket olvassuk, akkor akár az EGK, EK kifejezéssel is találkozhatunk, de Maastricht óta, a híres nevezetes rádióban, tévében is annyit hallott, Maastrichti szerződés óta beszélünk Európai Unióról. Mint látható tehát, másfél évig tartott ennek a ratifikálása. De lépjünk vissza a gazdaság területére. 1968-ra létrehozták a Vámuniót, tehát azóta vált szabaddá az árukereskedelem és a vámmentesség az európai, akkor még gazdasági közösség tagjai között. Ez egy nagyon fontos lépés volt, és az integrációnak ezt a fontos szakaszát 12 év helyett már 10 év alatt lebonyolították, bevezették. Miért tudták ezt megtenni? Mert itt akadályok lebontásáról és az elosztható haszonról volt szó. Hát a haszon, az elosztáson vitatkoznak is, mégis könnyebb egyességre jutni, mint valaminek a felépítésénél a terheket vállalni. Na most a történelem nagyon sok mindenben közbeszólt. Például a pénzügyek terén abban, hogy a dollár aranyhoz kapcsolása ugye megszűnt 1971-ben, és a lebegő árfolyamok léptek ennek a helyébe, tehát az úgynevezett Bretton Woods-i rendszer, a nemzetközi pénzügyek rendszere teljesen átalakult. Ilyen körülmények között utána a következő új kihívás is nagyon nagy gondot jelentett Európának, és főleg Európának az USA-t kevésbé érintette, mert neki saját kőolaja volt, tehát a kétszeri kőolajár robbanás megrázta az európai energiaellátást 1973-ban először, és utána 1978-79-ben. De ne vegyük végig évszámok szerint a történelmet, inkább arra koncentrálunk, hogy milyen kulcs problémákat lehetett és kellett megoldani, és ez mennyire sikerült. Ha úgy át akarjuk tekinteni a mából visszanézve, akkor az európai integrációban két alapvető folyamat zajlott egész története folyamán. Ez az egyik a kibővítések, és a másik az elmélyítéseknek a kérdése. Ugye eredetileg 6 ország alapította meg az európai gazdasági közösséget, tehát 6 országgal kezdődött az integráció, ahogy ezt már más előadásokban említettem, ugye Nyugat-Németország, Franciaország, Olaszország és a 3 Benelux állam. Na most, hát a 6-ból, ahogy 28-ra kibővült, utána Nagy-Britannia kilépésével most 27-en tagjai, ez több fázisban zajlott létre. Az első kibővítés éppen az első olajválság évében, 1973-ban történt. Mégpedig Nagy-Britannia, Írország és Dánia csatlakoztak, így lettek a 6-okból 9-ek. Na most Nagy-Britannia csatlakozása nagyon érdekes, és egyben a távozáshoz is egy támpontot ad, egy fontos szempont. Nagy-Britannia nem akar szoros nemzetek feletti integrációt és szupranacionális szervezeteket, nem akarta, hogy a brüsszeli döntéshozatal rátelepedjen a brit érdekekre, vagy azokat negatívan befolyásolja. Ezért nem is lépett be az alapítók közé 1958-ban, Nagy-Britannia 1958-ban külkereskedelmének 3/4-ét bonyolította a nemzetközösség országaival, és 1/4-ét a megalakuló európai integrációval. Ez az arány 1973-ra megfordult, ez a fő magyarázata annak, hogy miért lépett be Nagy-Britannia 1973-ban. Egyébként a kereskedelem módosulását az angolok már az 1960-as években is érzékelték, és 2 kérelmet is benyújtottak a csatlakozásra, amelyet azonban de Gaulle francia elnök megvétózott. De Gaulle halála után aztán újra kezdődtek a tárgyalások, és Nagy-Britannia így lépett be. Írországnak követnie kellett, de követni is akarta a brit példát, hiszen annyira szoros volt a külkereskedelme mind Nagy-Britanniával, mind Nyugat-Európával. A dánok mezőgazdasági termékeiknek reméltek nagyobb piacot elsősorban, és a német-dán kereskedelemnek a súlya és fontossága játszott szerepet abban, hogy csatlakozzanak a Vámunióhoz. Na hát ennyit az első kibővítésről, és utána jöttek a mediterrán országok, előbb Görögország 1981-ben, és ugyancsak a 80-as évtized folyamán 1986-ban a másik 2 még nem tag, Spanyolország és Portugália is belépett, így hát 1986-ra az egész mediterrán térség szintén az EGK részévé vált. Ezután következett egy hosszabb szünet, és ekkor már az északi országok törekedtek belépni az európai, akkor még európai közösségbe. A tárgyalások a 90-es évek elején folytak, és 1995-ben lett tagja az EU-nak, akkor már EU volt, Ausztria, Finnország és Svédország. Norvégia is letárgyalta a belépést, de kétszer is elutasította a norvég népszavazást. Így Norvégia mind a mai napig kívül maradt az Európai Unión. A kelet-közép-európai országok rendszerváltása volt 1989-90-ben a következő mérföldkő, és ezek másfél év múlva társulási szerződést kötöttek az EU-val, és 2004-ig tartott a csatlakozás, tehát a rendszerváltás után jó 14 év telt el, míg a 10 közép- és kelet-európai ország belépett az Európai Unióba. Ez volt 10 országgal a legnagyobb kibővítés, és ugyanekkor csatlakozott Málta és Ciprus is. Hát utána ez a nagyon heterogénné vált Európai Unió egyre nehezebben tudta kezelni a kulcsproblémákat. Miről is van szó a gazdaságban? A gazdaságban arról van szó, hogy a gazdaságpolitikákat koordinálni kell, előbb ugye együtt kell működni, tehát kooperáció, koordináció, és utána, ha megéri, akkor érdemes kölcsönös megegyezéssel kizárólag közös politikákat létrehozni. Hát ilyen közös politika lett ugye az első, az európai agrárpolitika, amely az agrártámogatások rendszerét vezette be. És egy integrációs szervezet működéséhez mire van még szükség? Közös költségvetésre. Ezt tehát már kezdetektől megalakították, létrehozták, és 1958 óta működik az európai közös költségvetés. Kérném szépen, ennek az az érdekessége, hogy ez egy pozitív vonás volt évtizedeken át, ma vita van arról, hogy vehessen-e fel hitelt az Európai Unió. 1957-től sok évtizeden át, törvények szerint mind a mai napig, úgy működik, hogy nem adósodhat el, de nem is kell képeznie tartalékot. Ez az a nullszaldós költségvetés, tehát a költségvetés többlete vagy hiánya elvben kizárt az Európai Unióban. A gyakorlatban is, persze a kasszában lévő pénz december 31-én nem dobják ki, tehát vannak ugye ilyen több évre átfutó technikai tételek, sőt, nagyon jól tudjuk, az Európai Unió utóbbi költségvetéseit is immár 6 évre, 6 éves időciklusra tervezik és fogadják el, ugye jelenleg már éppen a 2021-től 27-ig tartó időszak van napirenden annak a költségvetése. Na most kérem szépen, a közös agrárpolitika azért is került többek között előtérbe, mert egy német-francia egyensúlyt szeretett volna kialakítani Németország és Franciaország, és ebből lett ugye a német-francia tengely, így nevezik ugye, és annak gazdasági erejével ipari téren Németország volt a vezető hatalom, ugyanígy ez kiderült és egyre erőteljesebbé vált kereskedelmi és pénzügyi téren, vagyis hát, hogy a német gazdaság nem csak, hogy vitathatatlanul Európa legerősebb gazdasága, hanem, hogy az ő áruszállításaitól, tőkenyújtásaitól nagyban függ Európa. Franciaország viszont mezőgazdaságban tudott és akart vezető hatalommá válni és maradni. Néhány kiemelkedő iparág, gondoljunk a francia közreműködéssel készült Concordra, hát aztán ugye az befejeződött, és a francia agrárpolitika alapelveit igyekeztek az egész Európai Unióra kiterjeszteni. Ez meg is történt, így a termékek támogatása állt előtérben, és a mezőgazdaság szubvencionálása. Hát ennek persze a főnyertese abszolút Franciaország volt, utána Olaszország következett, de egyfőre jutóan Dánia és Hollandia keresett a legjobban. Na most ebből állandó viták voltak, például az angolokkal is, mert Anglia nettó mezőgazdasági importőr volt, és ő Indiából, meg a nemzetközösség országaiból, afrikai, dél-amerikai országból korábban olcsóbban tudta lebonyolítani az importját, tehát az élelmiszerek nagyon megdrágultak Nagy-Britanniában. És ez a mesterségesen megdrágított élelmiszer a franciáknak hozott többletjövedelmet. Kérem szépen, történelmileg azért érdekes ezt elmesélnem, mert amikor mi csatlakoztunk, közép- és kelet-európai országok belépése 2004 májusában, így Magyarországé is, a mi támogatásunkra a kvázi egységes addig agrárpolitika helyett csak negyed annyi támogatást kaptunk, mint a nyugat-európai országok. Miért? Azért, mert azt mondták, hogy az agrárpolitika célja felzárkóztatni az agrárjövedelmeket, tehát a mezőgazdaságban keletkező jövedelmeket felzárkóztatni a nemzeti jövedelem egészéhez. Igen ám, de nálunk ugye Közép-Európában átlagosan negyed annyi volt a nemzeti jövedelem, hát így azt mondták, hogy a közvetlen mezőgazdasági támogatásokból is csak negyed annyit kapunk, mint a nyugat-európaiak. Hát el tetszene gondolni, hogy ez áll annak a hátterében, hogy mennyire a nyugat-európai és más EU-ból jövő élelmiszerek kiszorították a magyar élelmiszereket a polcokról. Hát ezt igyekszik a jelenlegi magyar agrárpolitika észszerűen behozni. De ez az állapot 2004-től 2013-ig tartott, fokozatosan zárkóztatták fel a mezőgazdasági támogatások arányát, de 2013 után is a tönkrement magyar mezőgazdaság ténylegesen, tehát most már arányaiban ugyanúgy kapunk, de ténylegesen nagyon nagy hátrányba kerültünk. Gondoljunk a holland-francia mezőgazdaság magasabb termelékenységére, az ottani szubvencióknak az erejére, az ottani pénzügyi hitelképesség és termelőképesség magasabb voltára. Tehát még az egyenlőség is csak az egyenlők között lett volna gazságos. Hát természetesen a mezőgazdasági térvesztésünk köz a rendszerváltás utáni mezőgazdaságnak a súlyos problémái is hozzájárultak, amelyre egyszer külön szeretnék majd sort keríteni. Ami a költségvetést illeti, mindenképpen fölmerül, hogy honnan és van pénze az Európai Uniónak és mire költi. Az Európai Unió költségvetési bevételei döntően négy forrásból származnak, ha csoportosítjuk őket. Az egyik, hogy minden tagállam kvóta szerint befizet nemzeti jövedelme arányában, ez körülbelül 1,2%-ot tesz ki az országok nemzeti jövedelmében. A második, hogy az általános forgalmi adó 0,5%-át kell befizetni különböző korrekciós és számítási tényezőkkel. A harmadik, hogy a vámbevételek 75%-a kerül a közös kasszába, 25%-ot a beszedő országnak hagynak a beszedés költségeire. A vámbevételek is közös bevételnek számítanak, tehát döntő részük nem a nemzeti költségvetésekbe folyik be. És negyedszer a külső importra úgynevezett lefölözési rendszer keretében magas vámokat vetnek ki, tehát az EU-n kívülről jövő agrárimportot megadóztatják, és ez szintén automatikusan a közös kasszába kerül. A közös költségvetési kiadásainak a következő a lényegi szerkezete. Különbözők voltak az elnevezések, ezek többször változtak. De az első helyen a közös agrárpolitika állt, és annak a finanszírozása. A második a regionális és strukturális politika. Harmadik tényező volt az egyéb közösségi politikák. Negyedik a külső kiadások, külgazdasági, külpolitikai kapcsolatok, segélyek, és így tovább. Az ötödik tényező az adminisztráció és a belső közösségi intézmények finanszírozása, és hatodik a tartalékképzés, amelyekről mondtam, hogy kezdetben nem voltak, később pedig ilyen pénzügy-technikai jellegűek döntően. Nos, kérem szépen, hát erre épült aztán fokozatosan a többi közösségi politika. Én a múltkor említett Nemzetek Európáját nagyon fontosnak tartom. Egy híres nemzetközi szakértő, Scrutonnak hívják, nélkülözhetetlen nemzetekről beszél egy híres tanulmányában, amely a Magyar Szemlében is megjelent. Sors kérdései. És éppen arról van szó, hogy korábban a sors kérdésekben egyetértett az Európai Unió. Nagy politikusai, máig emlegetett történelmi személyiségek, Konrad Adenauer, német kancellár, de Gasperi, olasz miniszterelnök, Robert Schuman, ugye a francia külügyminiszter, és ők, Jean Monnet is, az integráció nagy stratégiája. Na most de Gaulle is a Nemzetek Európáját dolgozta ki, és emellett három szintet tartottak fontosnak a keresztény és konzervatív, konzervatív az a jó értelemben vett, megőrzendő történelmi értékeket jelenti. Az integrációs szintet a nemzetállamok Európáját és a régiók Európáját. A jelenlegi történelmi fejlődés is azt mutatja, hogy a nemzetek Európája elengedhetetlen, és nem csak elengedhetetlen tényező, hanem egy fontos előrevívő Európában. Tehát valójában az európai integráció a benne résztvevő nemzetek fejlődésétől függ elsősorban. Kérem szépen, ez azzal is bizonyítható többek között, hogy az Európai Unió költségvetése az Európai Unió tagállamainak a megtermelt jövedelmének nem egészen 1%-át teszi ki, tehát a nemzeti gazdaságok finanszírozása 99%-ban a benne résztvevő nemzetek saját költségvetésétől függ. És még valami, hogy a nemzetgazdaságoknak a fejlődése, fejlesztése nagyon nagy mértékben nemzeti, és nemzetiek a TB-rendszerek, társadalmi biztosítás, nyugdíj, az egészségügyet szintén helyben kell nyújtani, még ha külföldiek is részt vesznek benne. Tehát a szociális rendszerek nemzetiek, az oktatási rendszerek nemzetiek, és ezek határozzák meg ugye a következő nemzedékre is a nemzetek sorsát. A szubszidiaritás és a szolidaritás két keresztény arab elv, amely már a pápák enciklikáiban is szerepelt, legelőször ugye 14. Piusnál 1931-ben. Na most a szubszidiaritásnak a tartalma az, hogy mindent a polgárokhoz lehető legközelebbi szinten, a hozzájuk legközelebb eső szinten kell megoldani, és csak azt szabad magasabb szintre vinni, magasabb szintre utalni, amelyre az alsóbb szint nem képes annak a megoldására. Ezért tehát ez szintén indokolja a régiók és a kistérségek, megyék, járások, melyik országban, hogy nevezik, szerepét Európában. A nemzeti szuverenitás elve pedig azt jelenti, hogy az európai integráció a Lisszaboni szerződés alapján működik, ez az alapszerződés szerepét tölti be, azt kell elérni, hogy az alapszerződésben rögzített, közösen elfogadott irányelveket, dokumentumokat, döntéshozatali eljárást betartsák. És a jogkiterjesztés, ugye így mondja a jogi szakma, jogkiterjesztés szempontjából nem szabad azzal élni, hogy ráerőszakolnak az országokra olyan döntéseket, amelyek a nemzeti szuverenitásukat sértenék. Jelenleg ugye a migráció kérdése az, elvben a Frontexnek meg kellene védeni Európa külső határait, tehát ellenőrizetlenül ne jöjjön be senki, és az otthonsegítés, hogy az emberek emberi méltóságuknak megfelelően otthon élhessék békés életüket. Ilyen szempontból Magyarország álláspontja és a hozzánk csatlakozó többi ország álláspontja nagyon fontos, és a konkrét segítésben pedig Magyarország méretéhez és erőforrásához képest az élen áll a Hungary Helps program keretében, vagyis Magyarország segít ahhoz, hogy a nehézsorsú emberek otthon tudjanak maradni. A második kulcskérdés, sorskérdés, a vírusok kérdése. Hát ugye jelenleg számos biológiai kutatás, biológiai laboratórium van a világon. Isten ne adja, hogy újra kiszabaduljanak ilyen borzalmas vírusok, mint a koronavírus. A következő pedig ugye, és ez is egy kulcskérdés a problémák megoldásában is, és a fejlődésben is, a finanszírozás kérdése. Az elmondottak miatt az Európai Unió támogatási rendszere részint abból működik, amit befizetünk, tehát azt kapjuk vissza, és nem ajándékot. De másrészt a fejlettség szerint mi a befizetéseinknek körülbelül háromszorosát kapjuk vissza. De ugyanakkor ez töredéke annak, ami összességében a közép-európai országokból és Magyarországokból évente kimegy profit repatriálás, profit hazautalás címén. Így összességében, ha a pénzügyek egészét vesszük, azzal is az Európai Unió jár jól. Milyen következtetések vonhatók le ebből? Az egyik, hogy a legfontosabb kérdések tárgyalásánál minden országnak a nemzeti érdekeit érvényesítenie kell, és önálló döntést kell hoznia a szuverenitása alapján a saját érdekei szerint. Betegségek elleni védekezésnél is egyik ország sem várhat arra, hiszen mindegyikben más-más a helyzet, hogy a közösségi cselekvésre várjon, hanem nemzeti keretek között is azonnal lépni kell. Ez megint Magyarország egy fontos pozitíma volt, hogy ezt megtette, különben nagyon nehezen állnánk. A harmadikban, a finanszírozásban is kell törekedni, hogy minél inkább a nemzeti fejlődés, a nemzeti jövedelem és annak a nemzeti beruházásokkal változtatása, családok támogatása álljon előtérben. Vagyis a fejlődés egészséges gazdasági követelményei ugyanazok, mint amelyet a jó nemzeti gazdaságpolitika kíván, és ezek kölcsönös képviseletére kell törekedni véleményem szerint az Európai Unióban. Így a nyár közepén is kívánok nagyon jó pihenést a szabadságon lévőknek, áldást mindenki munkájára, aki dolgozik, és betegeink imádsága is legfőbb erőforrásunk, amelyet szívből viszonzunk. A Mária Rádió nagy családja nyáron is, és mindig összetart. Jézussal a szívünkben együtt készülünk az eucharisztikus kongresszusra. Isten áldja neked, köszönöm a figyelmüket!
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.